Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Szólítsuk meg imádságban ismét Urunkat, kérjük az ő kegyelmét és áldását, fohászkodjunk. Urunk, köszönjük neked ezt az estét, az alkalmat, a lehetőséget arra, hogy megállva színed előtt hálát mondjunk neked, összefoglalva mindazt, amit átéltünk, áldást, örömöt az elmúlt hét napjain és a mai napon. Köszönjük neked, hogy munkánkban velünk voltál, neked köszönhetjük az áldást, a gyümölcsöt, munkánk eredményét. Jó hálát adni azért, hogy amikor szükségünk volt rád lelkileg, fizikailag, akkor te megkereshető voltál számunkra, és éreztük segítő kegyelmedet, szeretetedet. És jó Úrunk, letenni lábaidhoz mindazokat a gondokat és terheket, amelyek talán láthatatlan batyúként itt vannak most velünk. Kérünk tőled erőt ahhoz, hogy tovább haladhassunk az úton. Kérünk tőled biztatást, bátorítást. Kérjük a te vezetésed, hogy lelkeddel megszólítva megértsük mindazt, amit te tanácsolsz nekünk. Valóban, Urunk, úgy vagyunk, mint a ma tanítványod, aki megfogalmazta, hogy nem vagyunk méltók, de ha csak egy szót szólsz, akkor meggyógyulunk, megerősödünk, helyre jön életünk, rendeződnek dolgaink. Ezért is így vagyunk most itt, és kérjük a te áldásod, szavad, gyógyító erődet. Amen. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra kijelölt igerészt olvasom. A Galatákhoz írt levél első részének első 10 versét. Az ige olvasást is a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében, az első fejezet első 10 versében így szólít meg minket Isten. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem lévő testvérek mindnyájan Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Övi a dicsőség örökön örökké. Amen. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen. Amint már korábban is mondottuk, most ismét mondom. Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Most tehát az embereket akarom meggyőzni, vagy Istent? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Kedves testvérek, akik most elkezdhettük a kalauz alapján a református bibliaolvasó vezérfonal szerint ezt a levelet, talán tudjuk, hogy Pál apostol stílusa, Pál apostol apostoli szokása és gyakorlata már itt az első versekben is megjelenik, megnyilvánul. A levél első néhány verse, ami a mai napra kijelölt igerészünk, három részre osztható. Van benne egy általános köszöntés, egy kis öndefiníció, önmeghatározás. Benne van az áldás megfogalmazva, az áldás kérés. És ott van egy határozott állásfoglalás is, egyfajta megerősítés a hitben, a biztos tudásban, Pál apostol szavaival, az evangéliumban, abban a hírben, abban az üzenetben, amit kaphattunk, kaphatott ő, a galáciai gyülekezetek és mi is az Istentől. És ebben egy elköteleződés, megerősítés. A levél maga nem egy gyülekezethez íródott. A galáciai területek, vagy a galaták, egy újabb fordítás alapján valójában Kis-Ázsiát, annak is a középső területét jelentették, és elsősorban olyan közösségeket szólított meg a levél, akik nem zsidó gyökerű keresztények voltak, hanem mondjuk úgy, hogy a hellén, a görög világból csatlakozott, megtért, és Krisztus útjára lépő keresztény közösségek voltak. Nekik íródik a levél elsősorban. És nem is ismeretlenül, hiszen azokon a területeken, ahová a levél először íródott, azokon a területeken Pál apostol már járt. Valamikor missziói útra egyfajta az evangéliumot hirdetni készülő útjára magával vitte akkor Barnabást is, mint társat, mint hirdetőt, evangélizátort, és ketten járták be azt a vidéket, és alakultak a gyülekezetek az ő ige hirdetői szolgálatok után. Tehát olyan helyre szól a levél, ahol ismerősök voltak Pál és Barnabás is, és most újra szükség van arra, hogy megerősítse a közösséget, bizonyos dolgokat pedig tisztázom velük. Talán része volt ezeknek a galata gyülekezeteknek, a lisztrai, az ikóniumi vagy a derbélyi gyülekezet is, mint terület, de nem tudjuk pontosan már így utólag rekonstruálni, hogy konkrétan hol lehettek azok a közösségek, keresztény gyülekezetek, ahol ez a levél először célba talált. De nem csak ott és akkor, hanem itt és most is szükséges, fontos és meghatározó üzenetet hordoz a mi számunkra is. Az első tehát, amit látunk, hogy van ebben a levélben egy olyan általános kijelentés, amiben Pál apostol egy picit vehemensebben fogalmaz, vehemensebben és kicsit karakteresebben, szenvedélyesebben mondja ki azt, hogy az igazságot nem lehet elferdíteni, és attól nem szabad eltérni. Pál apostol szenvedélye és szenvedélyes stílusa ebben a levélben már az első sorokban felbukkan. Benne van az értet haragszom erős fogalmazása, és benne van a nagyon szeretlek buzdító és bíztató megfogalmazása is. És mindez olyan gyülekezeteknek, a gyülekezet olyan tagjainak, akik között sokan ragaszkodtak, hűségesen kötődtek Jézus Krisztus evangéliumához, és voltak olyanok, akik valamiért megtorpantak az úton, valamiért kibicsaklottak, valamiért talán már két úton kezdtek el sántikálni, és szükséges volt őket visszatéríteni, helyes irányba fordítani, ha másképp nem, akkor ilyen szenvedélyes is, tüzes és talán egy kicsit erős kifejezésekkel, amiket a levél használ. Mégis az első sorokban jelen van az áldás. Az áldás kérés, az áldás megfogalmazása Pál apostol szavaival. Mi református keresztények is gyakran köszöntjük úgy a gyülekezeteket, hogy kegyelem és békesség az Istentől. Így szoktunk istentisztelet elején lelkipásztorként is köszöntést mondani, és egy-egy bibliaórát is így kezdünk, vagy sokszor talán a beszélgetésekben is elhangzik a kegyelem, a békesség, jó kívánsága egymás felé. Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Benne van az áldás, kérés. Mert szükségünk van az Isten áldására, mert tudjuk, hogy az emberi igyekezet önmagában kevés lenne, amikor az áldást kívánjuk magunknak, vagy testvéreinknek, barátainknak, akkor abban azt fogalmazzuk meg, hogy az ember kéri, várja, hívja az Isten jelenlétét az életébe. Ott van az a tehetetlenség, hogy mi bármit tegyünk is, önmagában kevés lenne, ha az Isten nem fordítaná azt jóra. Néha látszólagos sikerek, néha rövid távon az Isten nélküli munkának a gyümölcse is megmutatkoznak, de hosszú távon és eredményesen és teljesen csak az Isten áldásával lehet boldogulni. Benne van az áldás ebben a levélben, megfogalmazva, hogy igen, ez nem csak bátorító szó, nem csak megerősítő üzenet, hanem ez egy eligazítás is az Istennel való kapcsolatunkban. Szükségünk van arra, hogy egy mennyei, tökéletes, tiszta, igaz erő jelenjen meg az életünkben, mert vele vagyunk teljesek, vele vagyunk egészek. Így leszünk életünkben, szolgálatunkban is hitelesek, és így lesz a gyülekezet, mint közösség is teljessé és egységessé. Az Isten kegyelme, szeretete, munkája, áldása által. És utána áttér Pál apostol rögtön arra a tisztázó beszélgetésre az üzenetben, amire szüksége volt ott és akkor a galatáknak, és sokszor nekünk is egyfajta hitvédelem jelenik itt meg. Ma is vannak olyan oldalak, könyvek, kiadványok, teológiai írások, amik az apológiáról szólnak, a hit védelméről, megerősítéséről, pontosításáról, megfogalmazásáról, amit tudhatunk az Istentől, amit tudhatunk az Isten dolgairól a Szentírás alapján, azt nagyon sokszor egyfajta hitvédő, rövid vagy hosszú írásban fogalmazunk meg. És ezeket az apológiai írásokat, hitvédelmi iratokat idézzük, vagy ahhoz fordulunk megerősítésért, vagy keressük a kérdéseinkre abban a válaszokat. Pál apostol most egy olyan ügyben kell, hogy megfogalmazza az apológiáját, a hitvédő, tisztázó, pontosító üzenetét, ami ott a galatákat próbára tette, azokat a gyülekezeteket és közösségeket, ahol a keresztény üzenet mellett megjelentek más alternatív üzenetek is, amiben mi sem vagyunk hiány. A keresztény tanítás, Jézus Krisztus szavainak a továbbadása, Jézus Krisztus követését jelenti. Vagyis, ha még pontosabban fogalmazunk, azt, ami Urunk Jézus Krisztus elhozott ebbe a világba is képviselt, és amit az apostolokra, a tanítványokra, a gyülekezetekre hagyott, azt minél tökéletesebben, tisztában, másítatlanul és higítatlanul kell megélni, képviselni és továbbadni. Ha ez nem működik, akkor jönnek létre a torzulások és a deformációk. És valami ilyesmi lehetett ott a Galata gyülekezetben is, azokban a gyülekezetekben, ahol Jézus Krisztus tanítása mellett megjelentek alternatív, torz tanítások is. Ennek az okát pontosan nem tudhatjuk, de ha a mai szektákat és mindenféle a keresztény tanításokat elferdíteni kész közösségeket veszünk figyelembe, akkor azt mondhatjuk, hogy az ember gőgje van és jelenik meg ebben a dologban. Mégpedig azért, mert sokszor, amikor az ember szembenéz az Istennel, meglátja az Isten ígéjében önmagát, megérti, hogy az Isten milyen dolgot kér tőle, mit mutat fel neki, akkor ebben lehet alázatosan engedni, és leborulni az Istennel, és azt mondani, hogy igen, Uram, legyen meg a te akaratod, és ezzel lehet ellenkezni is, és lehet azt mondani, hogy én ezt így nem akarom, nem tudom, nem fogom elfogadni. És nyilván ezután jön a következő lépés, vagy hátat fordít az ember ilyenkor Istennek, és azt mondja, hogy most nem kérek ebből, vagy azt mondja, hogy én megpróbálom manipulálni, befolyásolni, valamilyen formában elhajlítani az isteni üzenetet, az Isten gondolatát, tervét, kijelentését is, úgy formálni, úgy alakítani, ahogy az nekem szimpatikus, ahogy az nekem tetszik, ahogy az én kedvem szerint, az én elképzeléseim szerint lehetséges. És valami ilyesmi lehetett abban az időben is a Galata vidékén, a kis-ázsiai gyülekezetekben, mert Pál apostol azt mondja, hogy nem lehet, nem lenne szabad más örömhírt, evangéliumot, más üzenetet elfogadni és követni, csak amit hallottunk, tanultunk, amit Krisztustól mi magunk is kaptunk, őrzünk és tovább adunk. Amikor az egyik barátom Észak-Koreába jutott el nemrég, akkor egy 10 napos, mondjuk úgy turistaút után hazajött, és azt mondta, hogy szörnyű dolgokat élt, megélt, átott. Bár fizetett turistaúton volt, az egyik legdiktatórikusabb, legelnyomottabb részében a világnak, meglátta, hogy mennyire el lehet torzítani az igazságot, és mennyire lehet intézményesíteni a hazugságot, és lehet úgymond állami szinten is éltetni és fenntartani egy hazug, teljesen istentelen, pogány világot, ahol az ember kivetkőzik önmagából, és más embereket is arra kényszerít, hogy úgy éljen, úgy gondolkodjon, ahogy ezt egyesek kitalálják, és egyesek ezt a rendszert fenntartják. És elmondott néhány példát arról, hogy amikor beszélgetett azokkal az észak-koreai emberekkel, akiket hozzájuk közel engedtek, hozzá, mint turistához, akkor azok az emberek teljes elköteleződéssel mondták ki, és beszéltek arról, hogy ők ezt a rendszert tartják a tökéletesnek, és bár nem jártak a világ többi országában, fogalmuk sincs arról, hogy milyen a világ, de amiket hallottak az ő vezetőiktől, a diktátortól és a sajtóorgánumokon keresztül, ők elhiszik, hogy mindaz úgy van. Egy konkrét példa, az aznapi sajtóban lehetett olvasni, hogy a dél-koreai területeken az emberek éheznek, és napi szükségleteik vannak, és háborúban élnek és szegénységben. Mindezt az újságot, ugye, ha valaki átviszi Dél-Koreába, és mondjuk kimegy egy dél-koreai piacra, egy virágzó gazdaság van Dél-Koreában, akkor azt mondhatja, hogy nevetséges hazugságok ezek. Pont fordítva van. Az igazság egészen kifordul a sarkából, és valójában pont Észak-Koreában halnak meg éhen nagyon sokan, és élnek olyan kényszer alatt, amiből nem is tudnak kitörni, és nem is tudják, hogy mihez képest kellene nekik igaznak vagy hamisnak látni a dolgokat. Az ember, ha kiépít egy világot, és megfogalmaz magának az Istentől függetlenül és az Istentől elrugaszkodva egy saját identitást, egy saját elképzelést, akkor abban bizony úgy marad magára, hogy nyomorúságban, bűnben, veszteségekben élhet. Akár ezt a példát használva is, akár más példát használva is, az az ember, aki úgy gondolkodik, hogy én nem függök semmilyen külső erőtől, és nem én viszonyítom az életemet és gondolataimat az Istenhez, hanem vagy ő alkalmazkodik hozzám, vagy egyszerűen elszakadok tőle, az az ember önmagának egy hamis, egy illúziókban teljes világot kész létrehozni, és valójában abban élni, azt éltetni. Pál apostol valami ilyen veszélyre is hívja föl a figyelmet, amikor azt mondja, hogy ne ferdítsétek el Krisztus evangéliumát, ne akarjátok a saját igazatokat, a saját szempontjaitokat érvényesíteni, fogadjátok el azt, amit ő jelent ki, amit ő mond nektek, amire ő akar elvezetni, éljetek abban az igazságban, amit ő mutat fel, mert akkor tudjátok a ti életeteket helyre tenni, helyes irányba akkor fogtok járni, hogyha az Isten vezethet titeket az ő lelke által, az ő általa kimondott alapigazságokkal. Aztán majd ez a levél később folytatja tovább azokat a tételeket, amiben újra és újra érdemes nem csak a kis-ázsiai gyülekezeteknek ott és akkor, hanem itt és most nekünk is felfedezni, hogy mi Isten terve, szándéka, akarata, hol van az Isten jósága. És egy kicsit talán így a 10. vers záró mondata is jó, hogyha ezt a mai gondolatsort keretbe foglalja, amikor Pál apostol egy kérdést tesz föl, hogy kinek is akarunk mi igazán tetszeni, kit akarunk mi meggyőzni, az embereket akarom meggyőzni, vagy az Istent, az embereknek igyekszem tetszeni, vagy pedig Krisztus szolgája vagyok. Ezzel a kérdéssel egy kicsit minket is elcsendesít, ráhangol arra az ígére, ami megjelent itt az elején, hogy a kegyelem, a békesség az Istentől jöhet a mi életünkben. És az Úristen a szabad embert a szabad döntésben szólítja meg, és azt mondja, hogy lehet viszont szeretni őt, de ebben a viszont szeretetben, szolgálatban, elköteleződésben azt is kéri tőlünk, arra is a lehetőséget és alkalmat, hogy letegyük mindazokat az akadályokat, elképzeléseket, teóriákat, ferdítő és elfordító eszméket, nyomást akár a társadalomból, ami torzítaná a tőle kapott igaz és tiszta kijelentést. Olyan jó, hogy a mi Istenünk ebben a szeretetben akar minket tovább vezetni, ebben a tudásban, a tőle kapott kijelentésekben akar minket gazdagítani, és így akarja megáldani az életünket. Megköszönhetjük ezt neki ma is, most is, és megerősödhetünk ebben továbbra is. Amen. Hagyjuk meg fejünket, és álljunk meg Isten színe előtt imádságban. Urunk, köszönjük neked, hogy te a jóság, a tisztaság, az igazság Istene vagy. Köszönjük neked, hogy az életünk akkor áldott, ha te jelen vagy, és mi tudjuk, és kérjük, légy jelen a mi életünkben. Bocsáss meg, ha sokszor sokféleképpen álmodoztunk, vagy gondolkodtunk arról, hogy milyen jó lenne, ha másképp lenne egy-egy mondatod, üzeneted. Bocsáss meg, ha sokszor nem kerestük meg a te igazságodat, hanem meghallottunk más igazságokat. vagy mentünk a saját fejünk után. De a te hosszú tűrő kegyelmedet, irgalmadat és jóságodat látjuk, megéljük minden nap. És ebben erősödünk meg most is. Köszönjük, hogy helyreigazítod a mi életünket, megújítod hitünket, és elmélyíted a mi tudásunkat. Kérjük, hogy továbbra is munkálkodj bennünk, és a mi emberi törekvésünket, igyekezetünket pótold ki mennyei szereteteddel és kegyelmeddel, és teljesítsd ki, add a te áldásodat életünkre. Imádkozunk azért is, Urunk, hogy hadd lehessünk eszközeid ebben a világban, és hadd tudjuk továbbadni hamisítatlanul, amennyire rajtunk múlik teljesen azt az üzenetet, azokat a gondolatokat, amiket ránk bízol, amit elmondhatunk, amit megélhetünk embertársaink, környezetünk számára. Imádkozunk azért, hogy a mi gyülekezetünk is erősödjön meg az igaz és tiszta evangéliumban, örömhírben, a veled való közösségben. Szenteld meg gyülekezetünket itt, ebben a városban, ezt a közösséget is. És köszönjük, hogy kérhetünk áldást a holnapi napunkra, hogy veled tudjuk megszentelni. Hallgass meg most is imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt is a mi Úrunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen.